Dicsérjétek az Urat, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké való. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újévi gitáros istentiszteleten, a gyülekezet foglalja el helyét. Ilyenkor új évkor nyilván mindenki hatalmas fogadalmakkal érkezik, és nyilván mindenki megteszi ezeket, hogy miben lesz majd egy kicsit jobb, miben lesz majd egy kicsit ügyesebb. De a jó hírem az, hogy bármennyire is nem fogjuk betartani ezeket a fogadalmainkat, nem ettől üdvözülünk, hanem azért, amit az előbb felolvastam, mert az Úr kegyelme végtelen. Ezt az Isten tiszteletet majd egy ilyen dallal fogjuk kezdeni, mindjárt elmondom, hogy miért. Én egy bizonyságtétellel készültem ma ide, ez nem az idei évre, hanem még a tavalyira vonatkozik. Akik vasárnap délelőtt szoktak jönni, talán feltűnt, hogy így novemberben egy kicsit eltűntem egy hónapra. És ez azért volt, mert volt egy viszonylag komolyabb műtétem, és ennek a kapcsán szeretném elmondani azt, hogy milyen volt Istennek a vezetése és az útmutatása. Úgy kezdődött ez az egész, hogy májusban olvastam, szoktam ezt a Spurgeonnek az Isten ígéreteinek tárházatán, sokan ismerik a testvérek közül. Ebből olvastam egy részt, és csak annyi volt benne, a Hósás könyvének a 6. részéből az első vers: jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. És ahogy végigolvastam ezt a részt, ez egy kis, rövid, ilyen kis oldalnyi magyarázat, akkor az volt az érzésem, hogy valakinek műtétje lesz a családban, és ez olyan megmagyarázhatatlan talán egy kicsit, és olyan, mint amikor az Isten úgy szól az emberhez, hogy most figyelj, mert valami lesz. Nem volt semmi előzménye, nem volt semmi olyan, ami miatt így kellett volna gondolnom, és ha valószínűleg már sokszor olvastam ezt a részt, és sosem jelentette ezt számomra. Viszont akkor igen, és amikor szeptemberben elkerültem egy orvoshoz, és ő kimondta azt, hogy rá most vár egy műtét, akkor én úgy megnyugodtam. Tehát, hogy nem az volt bennem, hogy kapkodás és idegeskedés, és jaj, most mi lesz, hanem úgy egy ilyen megnyugvás. Igen ám, de ilyenkor azért mindig jön egy kicsit a kerülő út, meg az egyébnek a gondolata. Mert az orvos is azt mondta, hogy vagy egy viszonylag gyors műtétet vállalok, vagy várunk még egy darabig, és akkor valami kis alternatív módszer, ami nagyon drága, és nem biztos, hogy segít, de még azért ki lehet próbálni. És én akkor hazamentem, és megkerestem ezt a részt, mert tudtam, hogy valamikor májusban volt egy ilyen részem, és akkor elolvastam még egyszer, és mindegyik résznek van egy ilyen kis címe, ami nem az ige maga, hanem egy ilyen kis bevezető gondolat, vagy egy mondat, és hát kapaszkodjanak meg a testvérek, mert nekem is le kellett ülnöm akkor. Ennek a résznek az a címe, szó szerint, hogy gyógyítás sebészi beavatkozással. És akkor ez úgy nagyon sokat segített. Tehát, hogy tudtam, hogy mi az én utam, és le tudtam tenni Istenhez azt, hogy akkor igen, köszönöm, én tudom, hogy nekem mit kell, és másnap fölhívtam az orvos, és mondtam, hogy jó, akkor én nekem tudom, hogy nekem most egy műtétem kell legyen. És az Istennek nagyon nagy a kegyelme, és nagyon nagy az irgalma, mert végig ott volt, és vezetett, és amikor jöttek a kétségek, akkor ott állt, és mellettem volt, és valahogy így mehettem végig ezen az egészen, és amikor a kollégáim vagy barátok érezték így a műtét előtt, hogy nem félek el, szinte olyan ciki volt azt válasz, hogy nem. Tehát, hogy így tényleg nem, mert tudom, hogy az Istennek most ez az útja, és ez egy jó lesz. Úgyhogy nekem ez, ami most fog következni ének, ez az én kérésemre lesz így a bevezető ének. Az Úr irgalma végtelen, ez a címe, és van benne egy olyan rész, hogy a refrénje, a visszatérő gondolat az, hogy láncom lehult, szabad vagyok, mert az Úr veszni el nem hagyott, kegyelme tartja meg életem, mert az Úr irgalma végtelen. És ezt szeretném most így a testvéreknek is az új évre útra valóul hozni, hogy kapaszkodjunk meg ebben, mert tényleg szabadon élhetjük az életünket, nem a magunk bölcsessége meg jósága miatt, hanem egyedül azért, mert az Úr irgalma végtelen. Thank you.
Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy átvezettél minket az óévből, az új esztendőbe, és ott, hogy az ilyenkor elhatározott nagy tervek, fogadalmak legalább részben megvalósuljanak. De azt is ott, hogy nagyobb figyelemmel legyünk az új évben, és az elkövetkezendőkben feléd, és embertársaink, testvéreink felé, és adj egy kis békét mi szívünkbe, ebbe a világba, amely konfliktusokkal és gondokkal küzd, mert nem figyelnek a szavadra, és nem tartják meg törvényeidet. Adj ehhez lelkületet, hogy ez sikerülhessen nekünk. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te meghívsz bennünket arra, hogy veled járjunk, veled éljünk. És nem csak hívsz, küldesz bennünket, hanem itt is vagy most is, amikor felemeljük hozzád a szívünket az énekkel együtt. Add, hogy egy emelkedett hangulaton túl valóban a Te lelked legyen itt velünk. Ő vezessen bennünket. A Te jelenléted legyen itt. Ő nyissa meg a szívünket. Ő kötözze be a sebeinket. Hogy rá tudjuk vetni minden bánatunkat, terhünket. Hadd menjünk veled. Hadd szóljon most a Te igéd, ami megszentel bennünket. Ami az énekkel együtt a Te jelenlétedbe visz, megtisztít bennünket minden bűnünktől, gonoszságunktól, mulandóságunktól, elmulasztott dolgainktól. Legyél itt közöttünk, hadd fogadjunk be valóban Téged. Jöv el, Szentlélek, Úristen! Erősítsél meg bennünket. Ámen. Szeretett gyülekezet, egy zsoltárt szeretnék felolvasni, ami alapján Istenünk igéjét hirdetni kívánom közöttetek itt, ebben az újévi, új első vasárnapi esti zenés istentiszteleten. Ez a 84. zsoltár, a Zsoltárok könyvéből mindegyik versét fogom olvasni. Majd pedig egy új szövetségi verset is szeretnék még hozzáolvasni, amivel egy plusz szemüveget veszünk a szemünk elé, ami jobban segít majd érteni, befogadni ezt a zsoltárt. Így szólít meg bennünket Istenünk írott igéje a 84. zsoltárból, mindegyik verséből. A karmesternek, a szüllőtaposuk kezdetű ének dallamára, Kórá fiainak zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, elelped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezheti oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén is mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákób Istene, Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséged ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki te benned bízik. A kiegészítő ige pedig Jakab leveléből szólít meg bennünket az Újszövetség lapjaiból, a 8. fejezetből, a 4. fejezetből, a 8. versből, így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveteket, ti kétlelkűek. Szeretett gyülekezet, amikor itt a bizonyságtételekben, meg az imádságban is az új évről volt szó, nekem is még eszembe jutott, hogy bizony még ez az új év első vasárnapja, így valóban értelmes és fontos a fogadalmainkkal foglalkozni, a fogadalmainkat felidézni, hogyha tettünk fogadalmakat. Miért teszünk fogadalmakat? Boldog új évet. Sőt, azt is hallhatjuk, mondhatjuk egymásnak, hogy boldogabb új évet. Ezért teszünk fogadalmakat, hogy boldogabbak legyünk, hogy jobban menjenek a dolgaink, hogy amit az előző évben elrontottunk, ami nem okozott örömöt, az a következő, a most kezdődő évben ne így legyen. Boldogabb új évet. És egy kutatást, egy statisztikai kutatást szeretnék a testvérekkel megosztani. Amerikában végeztek egy nagyon hosszú kutatást, ami 75 éven keresztül tart, mai napig is folytatódik, és ennek a kutatásnak az a címe, hogy ez egy boldogság kutatás. Összesen 724 embert vontak be a megkérdezettek sorába, és a 20-as éveiktől kezdődően 2 évente meginterjúvolták őket, adatokat vettek fel az ő életükre vonatkozóan, hogy mégis mi teszi őket boldoggá, milyen az egészségük, hogyan élnek, mit lehet róluk tudni. Ezt az 1940-es években kezdték meg ezt az amerikai kutatást, és voltak benne szegények, gazdagok, és általánosan elmondható az, hogy a 20-as években járó fiatal emberek, 20-30-40 éves emberek mind arról beszéltek, hát, hogy Ők úgy tervezik, hogy akkor lesznek boldogok, amikor elég pénzük lesz, vagy elég sikeresek lesznek. Ez a kettő dolog volt, ami motiválta őket. Azonban, ahogy telt múlt az idő, és most már a 75 év eredményeit összefoglalva megkérdezik a még élő embereket, vagy összegzik, hogy mégis kik voltak azok az emberek, akik elégedetten, boldogan tekintettek vissza a múltjukra, vagy tekintettek a jelenükre. Nem azok voltak, akik gazdagok lettek, vagy sikeresek, hanem azok, akiknek nagyon mély kapcsolataik voltak. És erről szól ez a kutatás, ez a boldogság kutatás, hogy az emberi kapcsolataink azok, amik meg tudnak elégíteni, azok, amelyek boldogabbá, egészségesebbé tesznek bennünket. Ez a kutatás nem egy keresztény kutatás, mégis hozzátehetjük azt, hogy az az ember boldog, aki mögött ott van egy közösség, lehet ez egy család, egy gyülekezet, egy baráti társaság, egy jó házasság, egy barátnő, aki mögöttünk áll. És azért tettem hozzá, hogy nem keresztény kutatás volt, mert az emberi lélek, mi nem csak emberekhez tudunk kapcsolódni, így vagyunk megteremtve, megformálva. Persze, keresztény ember számára evidenciát fogalmaz meg ez a kutatás, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Kapcsolódj, menj bele ezekbe a nehéz kapcsolatokba, bocsáss meg. De csonka ez a boldogságkutatás, hogyha elfeledkezzünk arról, hogy a lelkünk, a személyünk nem csak emberekhez tud csatlakozni, kapcsolódni, hanem van nekünk Isten kapcsolatunk is. A 10 parancsolatot is két kőtáblára bontja a Szentírás, a 10 parancsolatban is. A második fele szól az embertársakhoz való viszonyunkról, hogy hogyan szeressük fele a barátunkat, és az első fele arról szól, hogy hogyan szeressük Istent, hogyan kapcsolódjunk hozzá. És a felolvasott igéink, ez a Zarándok Zsoltár is erről szól, hogy hogyan kapcsolódunk Istenhez. Jakab levele is erről szól, hogy hogyan tudunk kapcsolatba lépni Istennel, hogyan tudunk hozzá közeledni, miért feledkezünk meg erről a kapcsolatról, hiszen hogyha egy kutatás is ennyire bizonyítja, hogy az ember egy kapcsolati lény, és az emberi kapcsolatokból mennyi megtartó erő van, akkor hogy feledkezhetünk meg arról a mindenható Istenről, aki a képmására teremtett bennünket. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szentejétek meg szíveteket, ti két lelkűek. A mi megszentelődésünknek, a mi közeledésünknek lehet Zsoltára a 84. Zsoltár. Egy zarándok tömeg van előttünk, amiben énekel valaki. Énekel és vágyakozik Isten jelenlétébe. Izrael számára a templom volt a találkozó hely Isten lelkével, jelenlétével. És maga a kultusz és a templom felépítése is sokat elárul arról, hogy hogyan közeledhet az ember a mindenható Istenhez. Ugyanis koncentrikus körökként, ilyen szentségsávokként lehet elképzelni a jeruzsálemi templomot, hogy középen az épület, a templom épületén legbelül a szentek szentjében van jelen az Úristen, a szövetség ládája van ott. Oda is a főpap évente csak egyszer léphet be, mert ott aztán, tehát az a szentség, ott lehet találkozni az Úrral. A külső részében az épületnek vannak az áldozati oltárok, az illatáldozati oltár, oda a pap léphet be, ott már gyakrabban beléphet. A külső részébe, az első udvarba a férfiak léphetnek be, és a még külső pitvarba az asszonyok is, illetve az idegen népekből Izrael Istenének a tiszteletére érkező idegenek, pogányok is csatlakozhatnak. Minél kinnebb jövünk a centrumtól, annál messzebb vagyunk a szentségtől. De miért van ez így? Ez nem kirekesztő? Eszünkbe juthat egy ószövetségi történet arról, amikor Dávid király Jeruzsálembe viszi a ládát, Isten jelenlétének a megtestesítő tárgyát, amikor átvonultak a Jordánon a honfoglalás idején. Ez az, ami ketté választja a vizet. És viszik a ládát, felteszik az ökrös szekérre, táncolnak előtte az emberek, áldozatokat mutatnak be, de a szekér megbillen, És úgy néz ki, hogy le fog esni. És egy bizonyos Uzzá nevezetű ember is kíséri, és vigyázza ezt a szekeret, és odakap, hozzányúl, besegít a ládának, hogy már nehogy leessen az Úristen szövetségének ládája a sárba. És belehal az érintésbe, a szentség jelenlétének a megérintésébe ez az ember. Mert ő besegít az Úristennek. És akkor egyből értjük is a templom felépítését, és Isten szentségének a komolyságát, hogy ez nem veszélytelen dolog. Nem állhatunk akárhogyan az Úristen elé, mert ő tökéletes, mert ő szent, mert ő maga az élet, és az igazságával feléget, felperzsel mindent, ami nem igaz, ami hazug. És elpusztítja azt. Megítéli. Az emberben is megítéli azt, ami rossz. És ezért a végítélet képe is a tűz, ami kiégeti azt, ami rossz, elégeti azt, ami fölösleges, hogy megmaradjon a tiszta. Ezért épült fel így az ószövetségi kultusz, ez a körkörös jeruzsálemi rendszer a templomban. És a Zsoltáros szerint elég a pitvarban, szinte lábújhelyen pipiskedni, hogy ott legyek ennél a hatalomnak a jelenlétében. Méghozzá biztonságban legyek ott. És ezért újong ez a Zsoltáros, és ezért mondja azt, hogy az Úristen jelenlétében lenni a legjobb dolog, mert azt élte meg Izrael az áldozatok árán és során a templomba, hogy közeledhet ehhez a hatalomhoz, a szentséghez. És amikor ott van, akkor az megtisztul és megtisztít. Nem úgy, hogy elpusztít, hanem ez a hatalom éppen megtart. A Narnia krónikája jut erről az eszembe, amit C.S. Lewis írt, illetve filmes változata is van ebből, ahol egy oroszlán testesíti meg, ábrázolja ki a meseországban a királyt, az uralkodót. Egy oroszlán, és olyan úgy maradtak bent gyerekek, mert akkor most tudok egy kicsikét hozzátok is szólni, hogy ez az oroszlán, ez félelmetes, mert nagy szája van, hatalmas fogai vannak, és hát az egy vadállat. És mégis azt látjuk, hogy Narniában kalandozó gyerekek az állatok királyához oda tudnak bújni, mint egy puha plüss oroszlánhoz, és megsimogathatják a szeme mellett, az orránál, a sörényébe kapaszkodhatnak, rácsimpaszkodhatnak. Arra, ami veszélyes. Arra, ami erő, ami az Úr. És ez jelenti Isten jelenlétében lenni, ez jelenti a jeruzsálemi kultusz, a templom, hogy közel enged magához bennünket ez a szentség. Elég csak pipiskedni, vagy itt kint ülni a kültéren, ha már túl tele van a templom, és hallani kintről is az ige hirdetést, az éneket. Jobb itt lenni, hozzábújni ehhez az újjáteremtő erőhöz, és megélni azt, hogy ez nem elpusztít, megítél, rámutat a bűnökre, a hibákra, de megtart. Hozzá lehet bújni, mint gyerekként egy nagy plüss oroszlánhoz, vagy plüss állatkához. És megtart. Boldog az az ember, ez a boldogság. Ez jelenti áldottnak lenni, hogy kapcsolatban vagyunk Istennel. Ebből mennyi erő származhat. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mondja tovább a Zsoltáros. Ezt megelőzően még az oroszlánhoz, hogy egy másik példát is hozzak, ami benne van eleve a Zsoltárban, a madarak képe. Milyen jó elbújni egy nagy és biztonságos helyen, ami befogad. A kicsi fecskék helyet találnak a templomban. Nem űzik el őket. Van menedékük. Mennyire jobb ott megpihenni, mint bármi mással pótolni ezt az igazságot. Az ő szeretetét, azt, hogy ő jó. És ez a dolog meg is ítél bennünket, amit itt a Zsoltáros mond, hogy jobb, boldogabb dolog az Úristennel lenni. És ez felénk fordítja azt a kérdést, hogy mi hol verünk fel más sátrakat, hol pihenünk, hol töltődünk fel, mik azok a dolgok, amelyek jók az életünkben, amitől azt várjuk, hogy boldogak legyünk, a kutatás, pénz, siker, mondja a fiatal ember, mondja az, aki nekifut az életnek. Mik ezek a sátrak, ahol fel akarunk töltődni, amelyek akár függőségbe tudnak bennünket vinni, amelyek megcsalnak, amelyek elhatalmasodnak rajtunk, amelyek silány módon helyettesítik az Istennel való kapcsolatunkat, mert a rabjaivá tesz bennünket, mert sose lesz belőlük elég, és fölénk kerekedik, és az ördög itt teper le, mert ő is hamzdal erősebb nálunk, ha egyedül vagyunk vele szembe, és a kárunkat akarja. Jobb egy nap a te udvaraidban, a hatalomhoz, a mindent megítélő erőhöz hozzábújni, mint bármi mással pótolni ezt. Jó az Úr jelenlétében lenni. Ez a kulcs gondolata ennek a Zsoltárnak. Isten az, aki jó, aki szent, akivel jó lenni, csendben lenni vele, énekelni neki. Az Isten tisztelet az, ami feltölt, ami megújít, újjáteremt, meggyógyít, begyógyít, bíztat, bátorságot ad. Hogyan közeledjünk mi ehhez a szentséghez, az Úristenhez? Úgyhogy megtisztítjuk kezünket, útjainkat, a papok is. Egy csomó szertartást kellett elvégezzenek, hogy beléphessenek oda évente egyszer. Van, amitől el kell fordulni a bűnösök sátraitól, ahol lehet heverészni, de el kell onnan fordulni, és útra kell kelni a templomba. El kell dönteni, hogy hol akarok többet lenni. A bűnösök sátraiban, vagy az Úr színe előtt állva, az ő igéjét hallgatva, befogadva. És ez a második gondolat, hogy az egyház és a mi életünk egy zarándoklat, folyamatos döntés, és akkor az új évben hadd legyen ez is egy biztatás, hogy minden helyzetben, amikor dönthetünk, választhatunk, hogy a bűnösök sátora vagy az Úristen jelenléte, akkor döntsünk, válasszunk, legyünk úton. Azzal, hogy nem marad otthon ez az ember, hanem a nagy betakarítási ünnepen, az őszi ünnepen megy a templomba, egy csomó dologna nemet mond, és hátat fordít, mert ő megy, mert ő engedelmeskedik, mert ő megtisztítja magát, hogy mehessen az Úristenhez. És érezzük azt, hogy az Úr útján járni nem mindig könnyű. Azt mondja itt az ige, hogy ha a síralom völgyében mennek is át, források völgyévé teszi azt. Nem mindig könnyű úton lenni, és Izraelben is, amikor zarándokoltak Jeruzsálem felé, néha veszélyes völgyeken kellett átkelni. Még nem esett le az őszi eső, még porveri az utat, még nem tudjuk, hogy elérjük-e a következő oázist. Egy csomó kockázat van abban, amikor az Úristenhez fordulunk, és az ő jelenlétét keressük a többi pótlék helyett. De aki vállalja, aki közeledik az Úrhoz, aki engedelmeskedik, aki meg akarja magát tisztítani az ő igéjével, hogy többnek tartja az ő jelenlétét, mint bármi mást, örömének elsőrendű forrásának tekinti azt, meg fogja élni azt, hogy már az engedelmességben ott van az áldás. Még nincs a templomba, de már az áldás esője zuhog. És azt éli meg, hogy át tud menni az akadályokon. A régebbi fordítások máshogyan hozzák a középső szakaszát a Zsoltárnak. Azt mondja, hogy újult erővel haladnak, és az eredeti is úgy fogalmazta, hogy erőt erőre kapnak a zarándokok. És hányszor van az, hogy az elmúlt évben is elfogyott az erőnk Jézus Krisztus követésében. Csak egy picit lerogyunk a bűnösök sátorában, csak egy picit mással elfogy az erőnk. De e erőről erőre vezet bennünket, Isten. Ha belecsimpaszkodunk, mint, hadd használjam ezt a képet, engem nagyon feltölt a nagy plüss oroszlán, Úristen, ez egyszerre tompítja az ő szentségének az élét, de mégis benne van, hogy veszélyes, és mégis engem szeret az Úr, bennünket szeret. Amikor elfogy az erőnk, akkor, de engedelmességben járunk, akkor éljük meg az ő nagy erejét, akár egy gyógyításban, amikor vállaljuk azt a műtétet. Nagyon jó volt hallani, köszönjük a bizonyságtételt. Amikor kevés az erőnk, akkor ő lesz erős, ő lesz a mi pajzsunk, a mi menedékünk, a mi fészkünk. Hogyan közeledjünk hozzá? Engedelmességgel. Elfordulva attól, amivel pótolni akarjuk őt. Ennyire egyszerű. Meg kell indulni zarándokként, zarándokló egyházként. Dönteni minden nap mellette, minden vasárnap mellette. Mert jó az ő jelenlétébe lenni. Hadd foglaljam így össze akkor a gondolatokat. Az ember kapcsolati lény. Ezt a kutatások is bizonyítják. De nem csak egymáshoz tudunk jól kapcsolódni. Milyen fontos, hogy tudunk egymásra mosolyogni, hogy lehet vendégiget, igehirdetőt meghívni. De mennyivel fontosabb és mennyivel megtartóbb, boldogabb, több erőt tud adni nekünk a mi teremtőnkkel való kapcsolatunk. Ez is néha nehéz kapcsolat, mint az emberekkel való kapcsolat. Mégis ápolnunk lehet, mégis jó ezt ápolni, mert hatalom van benne, szentség van benne, ami magához vonz, mert idegen, mert nagyobb, mert hatalmasabb, és csodálatos, mert megtart, mert jó ott lenni, mert amikor az én erőm elfogy, akkor ő erős helyettem. És ha engedelmeskedek neki, ha útnak indulok, ha vele járok, már útközben érezhetem az áldásait. Már olyan most lehet a mi életünk itt, amilyen a mennyei Jeruzsálemben lesz, amikor minden helyre áll, minden könny le lesz törölve, teljessé lesz az új királyság. Már most énekelve, oda tartozva, az szerint a szabályok szerint élve, engedelmeskedve járhatjuk az itteni zarándoklátunkat. Ebben segítsen bennünket és áldjon meg bennünket, ezt a gyülekezetet is. Ebben az új évben. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és feleljünk a hirdetett igére, imádkozzunk. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén is megyünk át, források völgyévé lesz az, és utolér bennünket az eső áldása, az áldás esője. Köszönjük, Istenünk, a te szavadat. Köszönjük, Istenünk, hogy milyen lehet a te beszéded. Hogy érthetjük, befogadhatjuk mi emberek. Hogy beléphetünk a te jelenlétedbe. Minden bűnünk, hibánk, mulasztásunk, lázadásunk, önzésünk ellenére. Te mindent megteszel azért, hogy megtisztíts bennünket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te vagy a győztes oroszlán, a megöletett bárány, akiben igazán láthatjuk és elfogadhatjuk, megélhetjük a szentségnek ezt a kettősségét, hogy te vagy az erő, de ez az erő megtart bennünket. Köszönjük, hogy a te áldozatod révén jöhetünk hozzád, bűnösen, kócosan. Köszönjük, hogy hívsz bennünket ebben az évben is, hogy forduljunk el attól, ami csak hiteget, ami hamis pótléka a te jóságodnak és igazságodnak. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb a küszöbön állni, de a te jelenlétedben lenni, mint máshol elnyúlva, önmagunkat, életünket feledve, vesztegelni. Erősíts meg lépteinket, Istenünk, ebben az évben is, hogy erőre kapjunk, amikor mi erőtlenek vagyunk. Segíts meg bennünket is, hogyha a síralom völgyében is járunk, akkor is ének szóval tudjunk zarándokolni. Emlékezzünk a te hajlékodra, várjuk azt, várjuk annak teljességét, amit már kicsi szeletekben most is megélhetünk itt, amikor változunk, amikor neked engedelmeskedünk, amikor formálódunk, amikor a családunk formálódik, a gyülekezetünk formálódik, mert neked enged. Hadd igazítson meg bennünket erre az évre is, Istenünk, a te igazságod és szentséged. Hadd szenteljen meg minden nap a te igéd, mert egyedül elveszünk. Urunk, segíts nekünk, hogy ne legyünk két lelkűek, hanem megtisztítsuk magunkat, és veled járhassunk. Köszönjük ennek az útnak, a te követésednek minden méltóságát. Hadd, hogy egymást is bátorítsuk ezen az úton, énekekkel, zsoltárokkal, egymást bíztatva, intve. Így áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, minden vezetőjét, az új presbitériumokat, gondnokokat, szolgálókat, hogy éneklő közösségként, zarándokként hirdessük a te jóságodat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldás békesség, dicsőség az Úrnak. Figyeljetek, hall meg hívó hangomat, Jézus Krisztus mondja, aki hív, hogy véle vacsorálj, mert Jézus Krisztus beszédje élő, ható és teljes. Mert ő az életnek kenyere, és életnek halálnak ura. Ő eléd beadta az életnek és halálnak kulcsait, de azért választ az életet, mert ezért érted, miértünk szenvedett. Választotta, érted, és értem is a keresztet. Keresztet csak vele élheted. Hív vár a mennyei tónusár a királyi székében. Van egy kis szoba, lelkünknek, szívünknek betérő otthona. Példabeszéd 15. rész, 13. verse. Az örvendező szív megszépíti, a bánatos szív pedig összetöri a lelkeket. Van egy kis szoba, mi lakik benne? Fájdalom, bú, bánat. Legyen benne hátöröm, jó kedv és derű. Csak gyere, gyere, hisz vár a világosság otthona, a mennyei hon. Te hiszel-e az ember fiában, mert ő kész téged hittel, benned bízik, és várát, csak szólj hozzá. Milyen a lelki világod, milyen terhek visznek vége benned? Kivezet, kevesz benne onnat, tép szét a bálványokat benned. Onnét bárhol is tartasz, bármilyen rossz is az út, állapotod, vagy legyél most csak, kérd, hogy segítsen, kérjed hát hittel. János 14. rész, 1. és 2. verse. Az Úr áldása legyen egész évben reátok. Amen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön kiemelve is köszöntöm mai igehirdetőnket, Koncz Hunort, aki Szentendréről érkezett hozzánk, Szentendrei Református Gyülekezet beosztott lelkipásztora, és külön örülünk, hogy magával hozta mennyasszonyát is, és ő is itt lehet közöttünk. Kívánunk az ő szolgálatára, életére, és az ő közös életükre és szolgálatukra is Istenünk gazdag áldását, és köszönöm neki külön, hogy bizonyságot tett közöttünk Istenünk dicsőségéről, és ugyanígy szeretném megköszönni minden szolgálónak, hogy részt vettek Isten dicsőítésében, segítettek bennünket, illetve azzal kapcsolatban, amit hirdetni fogok, előkészítették az asztalt, akik ebben szolgáltak, és így hirdetem, hogy ma is, ahogy minden gitáros Isten tisztelet után terített asztal vár bennünket a gyülekezeti házban, az utca túloldalán. Mindenkit szeretettel várunk, hogy még együtt maradjunk egy közösségben, amiről szó volt az ige hirdetésben is, hogy Isten és emberek közösségében együtt lehetünk, és így kereshetjük, és így találhatjuk meg a boldogságot. Hirdetem továbbá, hogy gyülekezeti alkalmaink az új évben is rendszer szerint megtartásra kerülnek, és így hirdetem a holnap esedékes dolgozók bibliaóráját, dolgozók és érdeklődők bibliaóráját, este 7 órakor várunk mindenkit szeretettel a gyülekezeti házban holnap, akiket érdekel, akik szívesen jönnek erre az alkalomra. Úgyhogy köszönöm szépen, és fogadjuk Istenünk áldását.
Istennek népe áldja meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet neked. Amen. Thank you.
Amen.